Szeretettel köszöntök mindenkit. Utolsó előtti előadásunk témája az ima meghallgatás valósága és a bibliai példák. Az elmúlt alkalommal Reisinger János tartott előadást az imádságról, és az imádságnak a legalapvetőbb, legfontosabb kérdéseit említette meg, és beszélt az imáról, ami a legfontosabb hitéleti tevékenység, hogy így mondjam, és letisztázta, elmondta, hogy tulajdonképpen ez egy összeköttetés Istennel, Isten és ember között egy olyan kapocs, ami összeköti az eget a földdel, hogy így mondjam. Aztán azt is elmondta, hogy az imádságnak nem az a célja, hogy az Istent hozza le hozzánk, hanem hogy minket emeljen fel ő hozzá. Aztán beszélt arról is, hogy az imádság nem más, mint egy párbeszéd, beszélgetés, baráti beszélgetés az Istennel, amelynek nincsen olyan megkötött formája, amit nagyon sok vallásnál, keresztény egyháznál alkalmaznak, hogy előre betanult imaformulákat mondanak. Ne csukjuk be az ablakot, nekem minden, csak nem túl zajos, vagy hallható így azért? És amit még szeretném megemlíteni, hogy ajánlotta ezt a kis könyvet mindannyiunk figyelmébe, ha jól tudom, sokan kaptak is belőle ajándékba, de érdemes ezt a könyvet beszerezni. Ebben van egy fejezet az ima kiváltsága címmel, és ott azt írja a szerző, hogy az ima az kulcs a hit kezében, hogy a menny tárházát megnyissa. És ez tényleg így van. Hatalmas nagy lehetőség, és a hitnek a gyakorlásának az eszköze. Ezt a könyvet érdemes elolvasni, én is folyamatosan szinte olvasom, és rendkívüli egyszerűséggel és lényeglátással és nagyon mély gondolatokkal vezet be bennünket az imádságnak a világába. Még mindig az emlékeztetés jegyében felidézem az alapvető gondolatokat, hogy az imádsághoz szükséges az elcsendesedés. A 46. Zsoltárban hallottuk, hogy csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Az ember a csendben, a nyugalomban tud feltöltekezni, és el kell vonulni a világ zajától egy kicsit, hogy meg tudjuk hallani azt a szelíd és halk hangot. Aztán Jeremiás Iralmak könyvében olvashatjuk azt a kifejezést, hogy önts ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt, tehát az imádság egy őszinte kitárulkozás. Istennek nincs szüksége arra, hogy tájékoztassuk őt arról, hogy mi van a bensőkben, vagy mi van az életünkben. Ő pontosan tudja, még ajkunkon sincs a szó, ő már egészen érti azt, de nekünk van erre szükség, hogy valakivel megosszuk a belső világunkat, és Isten erre válaszol, mert a következő lépés az, hogy Isten megnyilvánul. Ez nem egyoldalú párbeszéd, nem egyoldalú beszéd, hanem ez párbeszéd, dialógus. A 32. Zsoltárban olvasunk az imádkozó emberről, ahogy Dávid elmondja az imáját, őszintén bevallja Istennek a bűnét, vétkét és tanácsot kér tőle és vezetést, és egyszer csak ez a hang szólal meg ott, hogy bölcsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen jár, szemeimmel tanácsollak téged. Ezt már nem Dávid mondja önmagának, ugye? Hanem Isten válaszol. Az imádságban rendkívüli dolog történik, Isten közel jön az emberhez, és válaszol. Különleges módon, nem lehet sablonokba szorítani, az ember gondolatainak a hátterében, igéken keresztül, élethelyzeteken keresztül ráirányítja a figyelmünket arra, hogy mit közöl, mit akar közölni velünk. Aztán az 50. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az én szabadításomat. Tehát nem elég hallani az Isten válaszát, nem elég vele kapcsolatban lenni, őszintén kitárulkozni, hogyha nem a válasza szerint, nem az ige útmutatása szerint cselekszünk, ha nem vigyázunk az útra, amit megértettünk, akkor nem tud megszabadítani. Tehát nekünk együtt kell működni az isteni akarattal, és ez az engedelmesség nagy kérdése. És az 5. pedig azt mondja, amikor a nyomorúságomban voltál, és én megszabadítottalak, és te dicsőítesz engem, olvashatjuk az 50. Zsoltárban. Tehát, mint ahogy minden egészséges emberi kapcsolatban, hogyha valakitől kapunk valamit, akkor azt megköszönjük, ugye? Van egy régi középkori fohász, ami így hangzik, hogy Uram, ne engedd, hogy megfeledkezzem hálásan elismerni a jó adományaidat, amiket kaptam, mert a hálatlanságnál nincs utálatosabb bűn. Tehát a dicsőítés is ehhez tartozik. Hát innen indulunk el, ezek nagyon fontos, alapvető kérdések, fogalmak és témák az imával kapcsolatban, de hát lépjünk tovább, és tegyük fel az alapkérdéseket, hogy tulajdonképpen akkor az ima meghallgatásnak milyen feltételei vannak. Most idáig arról beszéltünk, hogy imádkozhatunk, hogy az imádságnak vannak törvényszerűségei, vannak bizonyos alapkérdései, amiket fel kell vessünk. De itt látjuk éppen Rembrandtnak ezt a nagyon szép rajzát, rendkívül egyszerű. Dávid, a király és próféta egyben, akinek a hárfája itt van a földön lefektetve, és egyszerű hálóköntösben mutatja be Rembrandt, amint imádkozik. Az ég felé fordul, kitárja szívét, lelkét, és Istenhez könyörög. Ez a hívő életnek a titka. Hát milyen feltételei vannak az ima meghallgatásnak? A legelső, amit szeretnék megemlíteni, néhány pontban szeretném így felsorolni, hogy hasonlóan az előzőekhez ilyen egyszerű kifejezésekben, egyszerű pontokban meg tudjuk jegyezni ezeket. Isten utáni vágy és szomjúság nélkül nem közelednénk Istenhez. És Isten nem is tud meghallgatni. Így ezért mondja, hogy vizet öntök a szomjúhozóra és folyóvizeket a szárazra. Aki úgy érzi, hogy ő szomjúhozik, vagy kiszáradt, vagy szüksége van valami töbletre, azt tudja Isten megelégíteni, és azt tud úgy menni Istenhez, hogy az választ is reméljen, mert hiszen a gazdagokat küldött el üresen, mondja egyik Zsoltár, ugye? Gazdagokat küldött el üresen. Azok a gazdagok, akiknek tulajdonképpen nincs semmi, csak mintha tájékoztatnák Istent arról, hogy ők köszönjük szépen, nagyon jól vannak, és ők nagyon elégedettek önmagukkal, mint például majd látni fogjuk az egyik jézusi példázatban, a farizeus imájánál, hogy én külön vagyok mindenkinél, és hát tulajdonképpen hálát adok, hogy én ilyen vagyok. Ugye? Tehát ez teljesen más. Az Isten utáni vágy és szomjúság alapfeltétel. Akik éheznek és szomjúhoznak, azok fognak megelégítetni. Tehát nagyon-nagyon sok igehely Zsoltár szól erről. Például a 42. Zsoltár a Dávidnak, amikor azt mondja, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem te hozzád. Rendkívül szépen meg is zenésítették, ugye? Mint a szép híves patakra, úgy kívánkozik a lelkem te utánad. Tehát a szomjúság képét használja Dávid, illetve rendkívül szép a 84. Zsoltár, amikor azt mondja a Dávid, hogy kívánkozik, sőt emésztődik az én lelkem az Úrnak tornácai után. Tehát amikor megismerjük Isten lényét, amikor látjuk, hogy ő ki és mennyire szeret bennünket, és ő valóban tud nekünk segíteni, akkor a természetes emberi válasz erre, hogy felébred bennünk a vágy, hogy hozzá menjünk, hogy tőle kapjunk, hogy hozzá meneküljünk, és a szomjúságunkat feltárjuk előtte, mert akkor ez a vágyunk, ez a hozzáállásunk az ima meghallgatás egyik feltétele. Dávidnak látjuk a 21. századi művésznek az ábrázolását. Dávidot, ahogy fárfázik, és teljesen átadja magát az Isten dicsőítésnek, Rán Jorám, valószínűleg zsidó művész, aki ábrázolja azt, hogy egész lényével Istennek szolgál, és tud neki hálát adni, és kifejezni a vágyait iránta. Rendkívül szépek a dávidi zsoltárok. Ő aztán tényleg ínségében, nyomorúságában, nehézségében szólt az Úrhoz. Itt látjuk Rembrandtnak a festményét, amikor Saul a Góliáttal történt esemény után meg akarja őt ölni. Itt látjuk, hogy a kezében van a dárda, és jobbra pedig Dávidot látjuk, amint hárfázik. Ő azért tudott úgy zenélni, hogy megnyugtatta a királyt, és rendkívüli hatást gyakorolt rá, mert a szíve lelke tele volt az Isten iránti szeretettel, vágyakozással, sóvárgással és hálával. És ezért Isten meg is hallgathatta őt, mert amikor a király le akarta szúrni a dárdával, többször is odadobta hozzá, hogy leszúrja, háromszor is, mind a háromszor el tudott hajolni, mert az Úr vele volt. Ugye látjuk azt az embert, akinek az imáját Isten nem hallgathatta meg, mert ő nem azért kereste az Urat, mert őszinte sóvárgó vágy volt benne, hanem azért, mert a saját akaratát akarta általa hitelesíteni. És Isten ezt az imát nem tudja meghallgatni. rendkívül sértődött, indulatos, dühös és féltékeny, mert Dávidnak ugye a győzelme, ez megítélte az ő gyengeségét is. De még ez nem lett volna baj, mert ő is látta, hogy milyen hatalmas dolog legyőzni egy hatalmas kolosszus embert az Isten erejével, hanem megsértődött, mert az asszonyok azt énekelték ugye a városban menet, ahogy vonultak be, hogy Saul legyőzte az ő ezrét, Dávid is az ő tízezrét. Sokan nem is tudják, hogy a szavaikkal és a beszédükkel milyen nagy sérelmeket okozhatnak, nem mintha ez indok lett volna arra, hogy Saul ezt tegye, de ő mégis megsértődött, és ettől kezdve mintegy 15 éven keresztül körülbelül üldözte őt és halálra kereste. De rendkívül szép Rembrandtnak ez az ábrázolása Dávidról. Nézzük meg azt az arcot, azt az embert, akinek a lelkében béke van. Nem véletlenül 74 Zsoltár került be a Zsoltárok könyvébe az ő Zsoltáraiból. A 23. Zsoltár, az Úr az én pásztorom. És sorolhatnám tovább a hatalmas, nagy, őszinte vallomásokat, 51. Zsoltár, amikor bevallja a bűnét az Úr előtt. A 22. Zsoltár, amikor profétikusan Krisztus szenvedéseit jövendöli meg, és sorolhatnám tovább. Tehát rendkívüli szép zsoltárai vannak teljes bizalommal az Isten iránt. A második pont, amit szeretnék megemlíteni, a tehetetlenségünk, lelki szegénységünk tapasztalata űz Istenhez. Ez a hiteles. Ekkor tudja Isten meghallgatni az imánkat. Amikor átéljük a magunk gyengeségét, kicsiségét. Rendkívül érdekes ez a farizeus és vámszedő imája, amit Jézus az imádsággal kapcsolatban mondott el Lukács evangélium a 18. fejezetében. Ezt mondta ott a sokaságnak, mert észrevette közöttük, hogy az írástudók és farizeusokban valami rendkívüli rossz lelkület van, így olvasom. Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozott magában: Isten, hálákat adok néged, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme, vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, azaz tizedet, amit szerzek. A vámszedő pedig távolálván még szemeit nem akarta az égre emelni, szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Az ima meghallgatás feltételeiről beszélünk, és hogyha azt érezzük a szívünk mélyén, hogy a magunk különbségét, nagyságát vagy különlegességét szeretnénk az Úr elé vinni, és hogy úgy mondjam, dicsekedni előtte, hogy mi miket csinálunk, és nagyon sok hívő embertől hallottam, hogy hát nincs nekem semmi bűnöm. Nem ölök, nem gyilkolok, nem lopok. De közben azt nem veszi észre, hogy mondjuk türelmetlen, vagy hogy mértéktelen, vagy hogy féltékeny, vagy hogy nem segítőkész, vagy nem tapintatos. Ezek is bűnök. Nem is akármilyen bűnök. De az, aki gőgös, magabízó, elbizakodott, és magát különbnek tartja más embereknél, és kedves hallgatók, ne gondoljuk azt, hogy hát mi nem vagyunk farizeusok. Alkoholistákat látva, hajléktalanokat látva, bűnözőket látva, könnyen felébredhet bennünk, hogy hát azért, én azért nem ilyen vagyok. És amikor közéjük megy az ember, és Óváron is elmentem egy ilyen szabadult alkoholisták klubjába, református közösség, Kékkeresztnél gyűlnek össze, de nem vallási vagy egyházi célra, hanem csak ott adtak helyet nekik egy ilyen teremben, és amikor látja az ember, hogy ezek az emberek hogy küzdenek és hogy szabadultak meg, akkor tényleg sokszor az ember elszégyelheti magát, hogy emberek micsoda élethalál harcot vívnak azért, hogy meg tudjanak szabadulni a gyilkos szenvedélyüktől, és akik megszabadultak, azok hogy tudják ezt értékelni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy minket nem kísérthet meg az, hogy magunkat különbnek tartjuk, még a saját hittestvérünknél is. Mert minden lekicsinlés, minden indulatosság és türelmetlenség mögött az van, hogy hát én jobban tudom, mint te. Hát te még ezt se tudod? Vagy milyen ember vagy te? Ugye csak úgy most mondok ilyen gondolatok. Ezek mögött pont ez van. Én külön vagyok, mint te. És Jézus azt mondta, ha ezzel a lelkülettel imádkozunk, nem tudja meghallgatni az imánkat. Nyomorúságomban segítségül hívtalak téged. Jobbot látjuk Georges Delat úr festményén, amikor mindenét elveszíti, fizikai, lelki nyomorúságban van, és még a felesége is azt mondja, hát ez a te Istened, szép kis Istened van neked. Átkozd meg az Istent, és hallj meg. Csoda bátorító beszélt, ugye? Légy öngyilkos. De Jobb nem hallgatott rá, hanem hittel viselkedett. És kutatta az Urat türelemmel, iszonyatos fájdalmak között, lelki vergődések közepette, gyötrődve, kínlódva, kutatta az Urat, miért, nem érte, miért történt ez vele. Azt mondta, ha megölsz is engem, akkor is igaznak tartalak. Nem értem, amit teszel, de hiszem, hogy te igaz vagy. Dávid is ott volt, üldözés alatt, és azt mondja Dávid a 18. Zsoltárban, szüntelenül az Úrra nézek, mert bízok benne. Ő szabadít meg engem az én ellenségeimtől. És töretlen hittel a hosszú üldözések évtizedei alatt nem adta fel a hitét Istenben és a bizalmát. Látta a maga kicsiségét. Ez az imádság, ilyen imádság meghallgatása talál, mert Jobbot meghallgatta az Úr. Egy bizonyos szakaszt, egy rövid szakaszt át kellett élnie az életéből, ami nagyon sokat megtanulhatott ő is, és mi is, akik elolvassuk Jobb könyvét. Mert Jobb könyve az imádságoknak hatalmas nagy könyve. A harmadik törvényszerűség, ha tudatosan felismert bűn van a lelkünkben, Isten nem hallgathat meg bennünket. Azt mondja, hogy nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne hallgathatna, meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott Ézsaiás könyve 59. fejezet első versei. Ez egy törvény. Emlékszem rá, amikor itt az egyetemre, még akkor főiskola volt, meghívtak egy beszélgetés előadásra, és fiatal keresztények voltak ott, és hát gyűjtötték a fiatalokat, hogy jöjjenek el ezekre az alkalmakra, és ott elmondták, hogy körbejártak a folyosókat, és bekopogtak mindenhová, és mondták a fiataloknak, hogy hát gyertek el, lesz egy ilyen alkalmunk, és imádkozunk a te problémáidért. És az egyik fiú mondta el, ugye mondták el, mint tapasztalatot, hogy az egyik fiú azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy jöttetek, akkor én nem, ugyan nem nagyon hiszek Istenben, de hát akkor imádkozzatok azért, hogy holnap a vizsgám jól sikerüljön, mert éjszaka szórakoztam, dorbézoltam, jól leittam magam, és hát most nem tudtam készülni, úgyhogy imádkozzunk azért, hogy sikeres legyen a vizsgám. És ők nem vették észre, hogy itt egy kis probléma van. Hát vajon meghallgathat-e Isten egy ilyen imát? Most képzeljük el, ha meghallgatja. Akkor mit fog érezni? Hát nyugodtan csinálhatom tovább. Nincs semmi probléma, bűnözhetek, a kötelességemet nem kell teljesítenem, nem kell tanulnom, szórakozhatok, még ihatok is, részegeskedhetek, és hát az Isten úgyis megsegít. Tehát ez egy tévedés. Isten nem segít meg ilyenkor, nem segíthet meg, és nem is válna javunkra, ha megsegítene. Hogyha mégis sikerül az a bizonyos vizsga, akkor valami más hatalom van a háttérben. Lehet a véletlen is, ugye? Lehetnek véletlenek. De valaki más akarod segíteni, hogy elvigye egy rossz irányba az embert. És ez csak akkor tud majd kiderülni az ember lelkében, hogy mi a baj, ha elkezdik kutatni az Isten útját, és meglátja, hogy az ilyen ima Isten részéről nem talál meghallgatásra. Tehát a következő fontos feltétel, hogyha felismerjük, hogy valami rendezetlenség van a lelkünkben, valami bűnnyomja a szívünket, akkor ne késedelmezzünk ezt lerendezni, mert akkor Isten nem hallgathatja meg az imánkat. Pétert látjuk Rembrandt festményén, amikor megtagadja Jézust, és itt látjuk Jézus arcát, amint majd rátekint, és a következő pillanatban majd Péter is odafordul, és itt valóban azt figyelhetjük meg, hogy Péter, amikor Jézus arcába tekintett, akkor megértette azt, hogy ő elbizakodott volt. Ő azt mondta, ha ezek megtagadnak téged meg, elhagynak is téged, én nem, én az életemet adom érted. Ő magában bízott. Mint ott a farizeus imájánál látjuk. És el is bukott. De megbánta a bűnét, őszintén, és Isten megbocsátott neki. Vagy Dávidot látjuk itt, amikor tényleg a nyomorúságában, a bűnei között az Urat hívja, egy 6. századi pszaltérium, az 51. Zsoltárt, az úgynevezett Mizerére Zsoltárt szemlélteti, amikor Dávidhoz megy Nátán próféta, és elmondja neki, hogy te vagy az a király, aki elvetted a másiknak a feleségét, és megölted őt, a férjét. És Isten elmondja, hogy mi lesz a büntetése, mert ő maga mondta ki, hogy mit érdemel az ilyen ember egy példázaton keresztül, és Dávid azt mondta, hogy halált, és 4-szer annyit kell fizetni érte. Rendben, ez lesz a büntetése. És Dávid megdöbbent, maga felett mondta ki az ítéletet. És leborult a földre, és könyörögve, esedezve kérte Istent, hogy bocsásson meg neki. És Nátán próféta, csak ugye figyeljük meg, milyen hatalmas dolog, ha valaki a tehetetlenségét, a bűnét átél, és nem szépíti. Minden önigazolás és magyarázkodás az, ez ellen van. Ment el a próféta, és hogy ment ki a palotából, az Úr megszólította, menj vissza Dávidhoz. És mondd meg neki, nem fogsz meghalni. Mert láttam a te őszinte bűnbánatodat. Ilyen hatalma van az őszintességnek. Ilyen hatalma van annak, hogyha lerendezzük a bűneinket. A következményeit, a rossz példájának a következményeit el kellett szenvednie, de nem halt meg Dávid. Sőt, megigazult, mert megbánta is őszintén, és attól kezdve ilyen bűntöbbet az életében nem fordult elő. 4. pont. Isten akaratával megegyező legyen a kérésünk. Csak olyan dolgokat kérhetünk, ami az Isten akaratával megegyezik, mert ha nem egyezik meg Isten akaratával, akkor, mert mi az Isten akarata? A legjobb számunkra, ami létezik. Hogy minden ember üdvözöljön. Személyesen lebontva az, hogy mi üdvözöljünk. Hogy a lehető legtöbbet elnyerjük az életben a jókból, hogy boldogok legyünk, kiegyensúlyozottak, és az életünk jó irányba haladjon. Ez az ő akarata. Hát ennél jobbat el nem lehet képzelni magunk számára. Jézus is ezt mondta, és állandóan azt mondta, hogy az én akaratom és az Atya akarata egy. Az az ember érte el a célját az életben, aki teljesen alárendelte az akaratát Isten akaratának. Itt látjuk a Gecsemáné kertben, amikor a legsúlyosabb küzdelmében esedezett, amikor az emberi természete megriadta az iszonyatos küzdelemtől és a szenvedéstől, ami rá vár, és ekkor könyörgött Istenhez, hogy legyen meg a te akaratod, és ne az én akaratom legyen meg. A mi atyánkban is erre tanít bennünket, hogy a napi kérésünk legyen az, hogy az akaratunkat akarata alá rendeljük. Duccio di Bruno Senja festménye ez. Tilman Riemenschneider nagyon szép domborműve ez, amikor mutatja Jézust a Gecsemáné kertben, esedezik, ostromolja az eget, hogy az akaratát, az emberi természet visszahúzó erejét az Istennek átadja, és győzött. Így győzhetünk mi is. Sokszor keserves küzdelem árán, de győzhetünk. Szükségleteink betöltését bátran kérhetjük, hogy a mindennapi kenyerünket adja meg nekünk az Úr. Fizikai, lelki értelemben. Ez az Isten akarata. Őneki nem az az akarata, hogy nyomorogjunk, hogy éhezünk és szomjazzunk. Sőt, meg is ígérte, aki az ő útján jár, kenyere és vize el nem fogy. Nem azt mondta, hogy lakomája és a nem tudom milyen legutolsó fajta üdítője nem fogy el, ugye? De kenyere és vize nem fogy el. Kérhetjük azt, mint ahogy a Zsoltáros kéri, hogy örömet adjon az életünkben. Hogy vígak legyünk. Hát van miért örülni. A hálás dicsőítő lelkület hatalmas ajándék. Imádkozhatunk a jellemfejlődésünkért, a természetünk legyőzésért. Dávid mondta az 51. Zsoltárban, tiszta szívet teremts bennem, Uram. Ez is Isten akarata, hogy bennünket megtisztítson. Mások megjobbulásáért és megtérésért is imádkozhatunk. Ez is Isten akarata. Semmi, egész életének ez volt a szolgálati célja Jézus részéről, hogy másokért munkálkodott, hogy mások megjobbuljanak. Ha mi is így munkatársai leszünk, akkor ezt is az ő akarata szerint tesszük. És rendkívül szép igehelyek vannak a 119. Zsoltárban, de nagyon-nagyon sok igehely máshol is, hogy nyissa meg az Isten a mi szemünket, hogy gyönyörködjünk az ő törvényében. Hogy megértsük az ő igazságait, hogy kérhetjük a Szent Lelket, hogy megértsük az ő hatalmas gondolatait. Az emberi életnek, gondolkodásmódnak a gyógyereje az, hogyha nem a magunk gondolatait gondoljuk, hanem Isten gondolatait. Ezeket kérhetjük bátran. Itt látjuk Dávidot is kétféle ábrázolásban, egy 19. és egy 20. századi művész ábrázolásában, ahogy gondolkodik, imádkozik, és örül, ugye, hát itt ilyen gyermeteg rajz, de itt a hogy is hívják ezt a lantot a kezében, vagy hárfa, ugye? Hárfával a kezében örül és vigad. Az 5. pont, amit megemlítek, hogy bátran kérjünk, bizalommal kérjünk. Azt olvashatjuk itt ebben a példázatban, a kenyeret kérő barát példázatában, Lukács evangélium a 11. fejezetében, hogy ezt mondta Jézus: ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondta: ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél, és ad néki, amennyi kell. És aztán hozzáfűzi Jézus, hogy kérjetek, és kaptok, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik néktek. És hozzáfűzi: ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Tehát ugye ez is egy ellentétes példázat, aminek az a lényege, hogy nem azt a barátot kell Isten jelképeként látnunk, aki nem akart először kenyeret adni, mert ha ti gonosz létetek, de azért mégiscsak ezen immelámmal adunk egymásnak valamit, ugye? Isten annak ellenére mennyivel inkább ad jót. És figyeljük meg, mire ad leginkább jót. Hogyha az életünk nem öncélú, hanem azt mondja, hogy adj kenyeret, hogy másoknak adhassak. A javainkat, amiket kapunk Istentől, ne a magunk céljaira használjuk elsősorban, hanem fektessük be az Isten művébe. Amikor Jézus a kenyérszaporítást végezte, akkor átadta a tanítványoknak, hogy adjatok ti nekik enni. Tehát, hogyha mi is azért kérünk, hogy másnak adjunk, Isten ezt meghallgatja, és adni fog. Rengeteg példát mondhatnának el emberek, én is az életemből jó néhány példát elmondhatnék, amikor azzal a céllal kértünk, hogy adhassunk, akkor Isten ad bőségesen. De ha magunknak akarjuk megtartani, akkor az úgy megromlik. A Krisztushoz vezető lépések című könyvből idézek néhányszor majd, és ezzel bátorítom önöket, hogy olvassák el, nagyon szép gondolatok vannak benne. Folyamatosan tárjátok Isten elé szükségleteiteket, örömeiteket, szomorúságaitokat, gondjaitokat és félelmeiteket. Nem tudjátok megterhelni, nem tudjátok elfárasztani őt, aki fejünk hajszálait is számon tartja, s nem közömbös gyermekei szükségletei iránt. Igen, irgalmas az Úr és könyörületes. Szerető szíve mindenképpen érzékeli bánatunkat, hát még ha el is mondjuk neki: vigyétek hozzá mindazt, ami zavarja és gyötri lelketeket. Semmilyen gond vagy teher nem túl nagy annak, aki a világokat fenntartja, és az egész világ mindenség ügyeit intézi. Semmi, ami békénket zavarja, nem túl kis dolog neki, hogy észre ne venné. Élettapasztalatunk egyetlen fejezete sem túl sötét neki, hogy el ne olvasná, és semmilyen bonyolult ügy nem túl nehéz, hogy ki ne bogozná. Bátorít bennünket az ige: menjünk az Istenhez minden problémánkkal, örömünkkel, bánatunkkal, és ő meghallgatja. A 6. Haladunk a vége felé. Jézus mondta, hogy az ő nevében kérjünk. Akármit kértek az én nevemben, megadja néktek. Azért itt nem mondja az, hogy kivétel ezt meg azt, ugye? Hanem akármit. Ezért kulcskérdés megtudni, hogy mit jelent az, hogy Isten Krisztus nevében kérni valamit. Hát egyrészt ugye itt olvashatjuk is, hogy nem csak pusztán annyit jelent ez, hogy megemlítjük a nevét az ima elején vagy a végén, hanem az ő gondolatai és lelkülete szerint imádkozunk. Az ő életéből merítve példát, az ő lelkületéből lelkületet, és az ő ígéreteire támaszkodunk, és az ő munkáját végezzünk. Ez az ő nevében való imádság. De még azt is tartalmazza, egy alkalommal mondja Péter apostol, hogy nincs más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Nincs más közbenjáró Isten és ember között, És ez egy nagyon nagy kérdés. Tudom jól, hogy jó néhány vallásban, jó néhány egyházban vannak közbenjárók, mások Krisztuson kívül. A Biblia szerint nincs más közbenjáró. És ez azért nagyon érdekes, mert ha az ember más közbenjáróhoz folyászkodik, azt nem Isten hallgatja meg. Így mondja a Timóteushoz írt egyik levélben Pál apostol, hogy egy az Isten, egy a közbenjáró Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus. A Timóteushoz írt első levél, második fejezet, ötödik verséhez. Egy az Isten és egy a közbenjáró Isten és emberek között az ember Jézus Krisztus. Ez egy rendkívüli dolog, ez nem csak egy formális névemlegetés, hanem emögött egy mély hit van, egy elkötelezettség és összeköttetés, hogy az Atya és az ember között Jézus Krisztus a közvetítő, a létra, máshol mondja a Biblia. Tehát az imádságunkban figyeljünk arra, hogy tényleg az ő akarata, lelkülete és belévetett hit alapján kérünk. Hetedik a hit. Utolsó előtti a hit. Aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Tulajdonképpen nem is lehet másképp, ha valaki hit nélkül kér, Jézus azt mondta máshol, hogy legyen neked a te hited szerint. Nagyon sokszor találkozom azzal az imával, hogy az emberek kérnek valamit, és amikor a imádság ámenje elhangzott, akkor hát jó lenne, ha meg lenne. Ugye, tehát eleve már azt fejezik ki, hogy már nem is igen hisznek abban, amit imádkoztak. Tehát abban a hit az nem annyit jelent, hogy a szavaimmal elmondom, meg kifejezem, hogy hiszem, hanem azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor ezt a hitemet megvallottam, hogy az úgy lesz, akkor annak fényében már hálát is adok. Hogy köszönöm Istenem, hogy ezt meghallgattad, ezt az imát, és megadod. Mert az Isten akaratával egyenértékű az, amit kérünk, akkor miért ne adná meg? Higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz néktek. Mit tegyünk akkor, ha nem kapjuk meg, amit kértünk? Pedig mindezt úgy tettük, ahogy elmondtam. Tényleg, az ima meghallgatás feltételeinek megfelelően. Mi az, amit tennünk kell ahhoz, hogyha minden feltételnek megfeleltünk, és mégsem kapunk választ az imánkra? Hogy várjam meg a választ önöktől, amikor felolvasom ezt a hamis bíró és az özvegyasszony példázatát, mert ez erről szól, tudni mi. Így olvasom, 18. fejezet, Lukács evangéliuma. Mondta pedig nékik példázatot arról is Jézus, mindig imádkozni kell és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz, mondván, állj, bosszút értem az én ellenségeimen. Itt az eredeti görög szövegben igazságszolgáltatás van, a dikájos szűné, tehát így fogom majd olvasni, hogy szolgáltas igazságot értem. Azt pedig nem akart egy ideig. De azután mondta ő magában, jól lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel, hogy nekem terhemre van ez az asszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró. Hát az Isten nem szolgáltaté az ő választottaiért igazságot, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom néktek, hogy igazságot szolgáltat értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Rögtön szeretném letisztázni azt, hogy ez is egy ellentétes példázat. Tehát nem a hamis bíró képében kell az Istent elképzelnünk, hanem annak ellenére, itt is ugyanaz van, mint a kenyeret kérő barátnál, hogy ha egy hamis bíró, aki Isten nem fél, és ember nem tisztel, és nem becsül, az unszolásra és a kérésre, hát azért kénytelen, kelletlen, mert unja már az egészet megteszi, hát akkor mennyivel Isten, inkább Isten hallgatja meg azoknak imáját, akik tőle kérnek. De hagyj kérdezzem meg, hogy mi a kulcs kifejezés, vagy a kulcs fogalom, amit ide kell illesztenünk. Mit tegyünk, ha nem kapjuk meg, amit kérünk, és nem kapjuk meg a választ? Hagyjuk abba az imádságot? Tessék? Ahogy az asszony, aki tulajdonképpen az egyház jelképe is lehet ugye asszony, Az asszony kitartóan kérte újra és újra, mi is kérjük, mert neki volt igaza, mert jogos dolgot kért. Ne adjuk fel. De rögtön hadd kérdezzem meg, hogy önök szerint miért nem kapjuk meg sokszor azt, amit kérünk? És miért nem jön meg a válasz azonnal? Elmondtam, hogy mindennek megfeleltünk idáig. Tehát helyes dolgot kértünk. Mondjuk egy ember megjobbulását, a házastársunk, a gyermekünk megtéréséért imádkoztunk. És telnek múlnak a napok, hetek. És mi az, ami korlátozza Istent? Valami korlátozza az Istent? A saját akaratunk, például ha magunkért, vagy a másik ember, ugye? Ő abban a pillanatban meghallotta az imánkat és kezd cselekedni, de ha a másiknek az akarata, odaszánása még nincs kész, ő akkor is cselekszik, de még nem tudja elérni a célt. És ez egy nagyon nagy dolog. És ez azért különösképpen érdekes, mert itt ez a 8. pont, ami ezt megfogalmazza, kitartóan imádkozzon. Jobb mondja, aki aztán tényleg rászorult a kitartásra, mert tetőtől talpig fekélyekkel volt tele, és halálos betegségében ott állt az Úr előtt, és mi várja el? Hát ő kitartóan imádkozott, és azt mondta, jól lehet, nem látod őt, az ügy előtte van, és te reá vársz. Tegyük mi is ezt. Várjunk rá. Jól lehet, nem látod őt, az ügy előtte van, és te reá vársz. Ha nem kapjuk meg, amit kértünk, és akkor, amikor kérjük, idézem a Jézus vető lépésekből, továbbra is hinnünk kell, hogy az Úr hallotta imádságunkat, és választ ad majd rá. Mi emberek oly könnyen tévedünk, és olyannyira rövidlátóak vagyunk, hogy sokszor olyan dolgokat kérünk, amelyek nem lennének áldásunkra. Ezért mennyei atyánk éppen szeretete folytán sokszor úgy válaszol imádságainkra, hogy azt adja meg, ami a leginkább javunkra válik. Amit mi magunk is kívánnánk magunknak, ha mennyei fényben és a maga valóságában láthatnánk az összes tényt és körülményt. Ha látszólag nem kapunk is választ imádságunkra, akkor is bíznunk kell Isten ígéretében. Bizonyos, hogy a válasz megérkezik a kellő időben, és az is, hogy azt az áldást nyerjük el, amelyre a leginkább szükségünk van. Elbizakodottság azt állítani, hogy Isten minden esetben azon a módon felel imánkra, ahogy mi ezt óhajtjuk. Illetve, hogy pontosan azt adja meg nekünk, amit mi kívánunk. Isten sokkal bölcsebb annál, hogy tévedjen, és sokkal jobb annál, hogy megvonja a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Emlékszem, olvastam egyszer egy novellát, Dino Buzzati, aki meg akar gyógyulni. Nagyon nagy hatást gyakorolt rám. Sokszor elmeséltük fiataloknak, olvasótáborokba. Nem győztem ámulni azon, hogy amit megértettem, egy hatalmas bibliai igazságot a novellán keresztül. Egy férfi leprás lett, és fiatal volt, gazdag, egy herceg. És hát bekült a lepratelepre, többi leprások közé, és meg akar gyógyulni. És elkezdett imádkozni. Isten akarata az, hogy meggyógyuljunk? Isten akarata. Hittel elkezdett imádkozni, de nem akárhogyan. Éjjel-nappal. Még álmában is imádkozott. Mindig imádkozott. Legelőször úgy ment be, hogy el volt borítva már csomó leprás fekéllyel, aztán szép lassan elkezdett gyógyulni, ahogy imádkozott. És aztán hosszú-hosszú éveken keresztül imádkozott, hogy emlékszem, valami 3-3,5 éven keresztül, és akkor egyszer csak úgy nézett ki, hogy meggyógyult, az egész tábor ámulattal nézte, persze fanatikusnak meg őrültnek gondolták, és akkor ment az orvosi vizsgálatra, megvizsgálta az orvos, és egyszer csak a kis lábujjánál ott a belső oldalon talált egy kis gombos tűfej nagysági leprafoltot. Már amikor úgy érezte, hogy elengedheti magát, és jöhet a győzelem és a hatalmas nagy jutalom, akkor megint rátöbbent, hogy még nem gyógyult meg. És újra neki állt imádkozni. Egy hónap, két hónap, három hónap, négy hónap, fél évig, de nem hagyta abba. És egyszer csak eltűnt az a folt. És megy ki a kapun, őrök nyitják ki, az egész csapat utána, Volt egy öreg pátriárka, aki már ilyen bottá alakult szinte a lepra miatt, a Giacomo, és akkor kíséri ki a kapuig, és egyszer csak intják a kaput, hátrahőköl, megvakul, és azt mondja, mondd, mit látsz? Ott, ahol palotákat láttam, és királyasszony, kisasszonyokat, és gazdagságot, és virágokat, most szörnyű nyomortelepet látok, bűnt, és trágyát, és legyeket, és iszonyatos, amit látok. És akkor beszélgetnek ott még egy pár mondatot, a lényeg az, hogy rászól az őr, menj már ki, be kell csuknom a kaput. És akkor Giacomo azt mondja, hogy nem megy ki, ő itt maradt közöttünk. És az őr becsukja a kaput, és ott marad leprások között. És azt mondja, hogy itt kell maradnod nálunk, mert te tudod a gyógyulás útját, mi nem tudjuk. És bennünket tanítanod kell, hogy meggyógyuljunk. És visszamegy a leprások közé. Jó dolgot kért, hogy meggyógyuljon fizikailag? Isten egy pillanat alatt meg tudta volna gyógyítani. Bennünket is. De mégse gyógyult meg. Várni kellett. Imádkozni kellett. Nem akárhogyan, kitartóan, iszonyatos erőfeszítése. Legyőzve a természetét, a külső körülményeket, a megejtő varázsokat, hogy gyere, menjünk, mesél az őr valami szépet nekünk. Ő nem ment, ő imádkozott. És mi történt? Többet adott, jobbat adott, sokkal jobbat annál, amit ő kért. Mert ő azt kérte, hogy gyógyuljak meg. Igen, de ebben benne van az, hogy a lelke is gyógyuljon meg. Mit ér nekünk, ha a fizikai betegségünk meggyógyul, és elveszünk egészségesen? Mit érünk vele? Semmit. Talán nyerünk egy-két évet, hogy éltünk. És még továbbra is ehettük azokat az ételeket, meg élvezhettük azokat a dolgokat, amivel tönkretettük magunkat, ugye? Mit érünk azzal? De Isten többet akar adni, ő a lelkünket is meg akarja gyógyítani, és Giacomo, ez a bizonyos leprás fiatalember, ezt a lelki gyógyulást is átélte, és így van Isten velünk is. Többet akar nekünk mindig adni, mint amit mi kérünk. A Biblia bepillantást enged egy-egy ponton abba, hogy a kitartó imának milyen hatása van. Amikor Izrael népe vándorolt a pusztában, egy ott lakó nép, az amálekiták megtámadták a gyengéket, a gyerekeket, az asszonyokat, alávaló módon hátul. És azt mondta Mózes Józsénak, menj és harcolj velük, az Úr mondta nekem, győzd le őket, alávaló nép, a gyengéket támadják meg. És elment Józsué harcolni, itt van hátul, Karolszfeld rajzán látjuk, és ugye régen így imádkoztak feltartott kezekkel, Biblia írja is, hogy tiszta kezeket emeljetek fel, és Mózes látjuk, amint feltartja a kezét, és így imádkozik, és amikor imádkozott így feltartott kezekkel, akkor mindig Józsué győzött. És amikor ellankadt, és már nem bírta a keze, és már csuklott le a keze, akkor pedig az amálekiták jöttek előre. És oda ment Dán és Húr, és megtámasztották a kezét Mózesnek. Szóval a Biblia nem fed fel sokszor törvényszerűségeket, de itt ennél a pontnál felfedi az, hogy ilyen a mi kitartó imánk. Ha alább marad, ha alább hagyjuk egy célért, egy jó célért, akkor átveszi az ellenség a szerepet. Ha pedig fenntartjuk magunkat és küzdünk, akkor győzünk. Ne feledjük ezt el. Nem azonnal jött a győzelem. John Everettnek a festménye, ahol már Mózes kezét már felhúzzák szinte, ugye, mert már nem bírja tartani, hogy győzzenek, és Mózes kitartott, és ők is kitartottak. A mi fényes Adolfunk is megfestette ezt a témát. És ugye a harcnak a hevét mutatja be nagy erővel, és így tudod csak győzni, így tudunk mi is csak győzni, csak kitartó imával. Jézus azt mondta, mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. A másik nagy példa, amit nem szeretnék hosszan elemezni, csak felvillantom, Eszter királyné. 3 napig böjtölt és imádkozott, mielőtt bement Ahasvérus királyhoz. Az egész zsidó népnek az élete forgott kockán. Az ő kezében volt, képzeljük el ilyen tétet. Önök kezébe az összes magyar ember, ha ön most közben jár, megmenekülhet, ha nem, akkor elvesz. Képzeljük, ilyen tét. Mit csinál? Azt hiszem, hogy böjtölnénk és imádkoztam. Legalábbis én úgy gondolom, ennél többet nem tudunk tenni, mert azt mondta Jézus, ennek olyan hatalma van, hogy ez kapukat megnyit a legmegoldhatatlanabb helyzeteket is. Isten erejével megoldhatóvá teszi. Eszter királyné 3 napig böjtölt Szúza város lakóival egyetemben a zsidókkal együtt. Böjtölt és imádkozott. És várta a jelet, és jött a jel. Nem mondom a történetet. A Rezinger János mondott házi feladatot, hagyadjak én is. Eszter könyvét érdemes elolvasni. Ott láthatjuk, hogy hogyan vette észre Eszter a jelet, és milyen bölcsen ment be a királyhoz. Nem azonnal mondta el, amit akart, hanem várta, figyelte a megnyilvánulásait. Rendkívüli érzékenységgel. Mikor van az a pont, amikor megmondhatja? Mikor mondhatunk meg egy embernek valamit, ami tényleg segít? Ez nem emberi bölcsesség kell. Dániel, Ted Larson, egy 20. századi művész, aki egész jelenések könyvét, Dániel könyvét illusztrálta. Nagyon érdekes illusztrációi vannak. Kicsit ilyen fotószerűek, de nagyon egyszerűek, és mégis ütőképesek. Dániel könyve 10. fejezetében olvashatjuk, de a 9. is, az imádságait. És azt olvassuk ott egy nagyon érdekes dolgot a 10. fejezetben, hogy 3 hétig böjtölt Dániel, mert nem értett valamit. Hogy nem történik meg, amit az Úr ígért, hogy el fogja engedni a népet vissza Jeruzsálembe, a jelek nem ezt mutatták. Nem értette az igét, és könyörgött. Kívánatos étket nem evett. És egyszer csak 3 hét múlva, ő nem szabta meg, hogy mennyi ideig fog böjtölni. Csak 3 hét múlva megjelent neki Gábriel angyal, és elmondta neki, az attól a naptól fogva, hogy magadat a böjtölésre és a könyörgésre adtad, kimentem, és küzdöttem érted és a népedért. Vagyis attól a pillanattól kezdve, és most jöttem neked ki, hogy mondjam, hogy győztem. Az Isten 3 héten keresztül győzte meg Círuszt, mert ő is szabad ember. Perzsa király volt, hogy írni fog egy levelet, hogy elmehetnek az izraeliták vissza Jeruzsálembe. És Dániel könyörgött, hogy attól a naptól fogva előtte nem. Ilyen hatása van az imánknak. Az ima meghallgatás, kitartás. Emlékszem rá, amikor az óváron mondta el az egyik kedves hallgató, aki 22 évig volt alkoholista, egy fiatalember. Azt mondta, már az utolsó 10 évben már annyira le akart szokni, hogy mindent megtett volna, és próbálta, de nem sikerült. Ment el a kocsma előtt, mindig bement és hívott. És azt mondta, hogy nem, tovább ezt nem. És nekiállt könyörögni, minden nap azt mondta, megszabta az idők, letérdelt és könyörgött, esedezett minden nap, újra és újra, órákon keresztül könyörgött, mert nem tudott a maga erejéből megszabadulni. És 1 hét múlva ment el a kocsma előtt. Jött a vonzás, és nem ment be. Uram! És többet nem ment be. Hány éve volt ez? 10 éve? 10 év óta nem ment be. Isten elvette tőle ezt a vágyat. De miután vette el? Miután kitartóan könyörgött, imádkozott, és azt mondta, nem tudok, tehetetlenség, lelki szegénység, belátás, hit, sorolhatnám tovább, amit elmondtam, ugye? Végig csinálta, és győzött. Dániel is győzött. Sok történetet mondhatnék el, otthon el lehet olvasni a Zakariás és Erzsébet történetét, amikor Zakariás főpap és Erzsébet a felesége gyermeket szerettek volna, de nem született, és kitartóan imádkoztak, aztán abba hagyták az imájukat, de Isten emlékezett az ő fiatalkori imájukra, mert az asszonyi természete már nem volt Erzsébetnek, és már idős asszony volt, hát neki már nem lehet gyereke, miért imádkozzanak? De azt a régi imát Isten meghallgatta, tehát így is van, hogy Istennél megvannak a mi imáink, amik olyan célok voltak. És ki lett aztán Erzsébet, kinek az édesanyja lett? Keresztelő János, nem akárkinek. Hát nagyon nagy történet ez. Zakariás hitetlen volt az apja, Fra Angelico festményén látjuk, megnémult, mert nem hitt az angyal szavának, ott is Gábriel jelent meg, És az utó, amikor kérdezték, mi lesz a neve, azt mondta, hogy János. És abban a pillanatban, hogy ezt felírta és átadta, megszólalt. Hát összefoglalásképpen, hogyan imádkozzunk, hogy az imáinkat meghallgassa a Jóisten, őszinte vágyjal utána, a lelki szegénységünk tudatában, a bűneinket rendezzük el, az akaratával összhangban kérjünk, bátran és bizalommal, hogy a kenyeret kérő barát, még ha számunkra alkalmatlannak tűnik is az idő, Krisztus nevében imádkozzunk, hittel és kitartóan. Ezek az ima meghallgatásnak a feltételei. És még zárásként egy mély vízbe is hagyevezzünk be az imádsággal kapcsolatban. Mit kezdjünk azzal a kifejezéssel, amikor Jézus azt mondta, hogy mindig imádkozni kell és meg nem restülni? És mit jelent az, amikor a Tesszalonikai levélben írja Pál apostol, hogy szüntelenül imádkozzatok? Nem tudom, hogy ezen gondolkodtunk. Hát hogy lehet mindig imádkozni? Hát dolgoznunk is kell, enni is kell, beszélgetnünk is kell emberekkel. Hát közben nem tudunk imádkozni. Hát mit akar az Isten? Vagy mit ért ez alatt, hogy szüntelenül imádkozzunk? Ez egy parancs. Mindig imádkozni kell. Tehát engem is, hogy izgatott ez, hogy vajon hogy lehet ez? Vagy mi ezt? Nem értem pontosan. És hát aztán sokat vizsgáltam, kutattam, és ez a kis könyvecskénk, amit már ajánlottam többször, ez a Krisztusra vezető lépések, nagyon szépen válaszol erre, és igen, szépen egyszerűen válaszol nekünk erre a kérdésre. Ezt mondja. A szüntelen ima nem más, mint a lélek szakadatlan, háborítatlan közössége Istennel, amely által tőle származó élet árad, melynek nyomán beülünk, és a szentség és a tisztaság folyama árad ki, és tér vissza Istenhez. Lehetünk szakadatlan közösségbe Istennel? Elrejtőzve lehetünk benne, ugye Rezinger János mondta, a Félelem és Elrejtettség című kis füzetet ajánlotta. Azt mondja a Biblia, hogy mi Krisztusban elrejtett életet élhetünk, a Kolosszei levél első fejezete. Összekötetésbe lehetünk vele, és lehet, hogy nem tudjuk mindig szavakkal kifejezni azt, hogy ő most, ővele most kapcsolatunk van, de a szemeimmel ránézek. Szüntelenül az Úrra néztem, mondja Dávid a 18. Zsoltárban, mert bízom benne. A tekintetünk, a lelki tekintetünk, a légkör, amiben vagyunk, az ő rá függeszkedik, belőle nyer erőt és belekapaszkodik. Olyan szoros és teljes a kapcsolat Isten és az egyes ember lélek között, mintha rajta kívül nem is léteznék más teremtmény a Földön, akit Isten a figyelmében és a gondoskodásban részesítene, mintha senki más nem volna, akiért Isten az ő szeretett fiát adta. Tehát egy bensőséges, intenzív, szeretett kapcsolatba akar vonni bennünket Isten önmagával, mondhatnám, mint egy fénypajzsal körülvenni, hogy azon a gonosznak a lehúzó ereje, a rossz gondolatok, a félelmek, az aggodalmak, a bizonytalanságok, a mások ütései, fizikai vagy lelki ütései ne fogjanak. Létezik ilyen, lehetséges ez. Látunk egy Dánielt, látjuk Pál apostolt. Akik így éltek, és megtapasztalták, és mi is megtapasztalhatjuk. Én is sokszor megtapasztaltam, és sokszor tapasztalom ezt. És akkor tudom a legjobban értékelni, amikor kiesek belőle. Akkor pontosan tudom, hogy miből estem ki. Az a végtelen nyugalom, béke és derű, ami az ember lelkét áthatja. Ami úgy érzi, hogy így érdemes élni. Ez az élet maga. Egyszer azt mondta egyik kedves barátom, hogy akkor vagyunk a helyünkön, ha Istenben vagyunk. Az ember tartózkodási helye Isten, mondja a Herakleitosz. Az ember lakhelye Isten. Az ő bizalmában, szeretetében, és a léleknek ilyen hatalmas nagy benső biztonsága, hogy Isten itt van. Az ő jelenlétének a tudatában él. Most is itt van. Most is itt van. De melyikünk érzékeli? Az érzékeli, akinek a lelke az előbb elmondott szempontok alapján alkalmas a befogadására. Isten mindig, mindenhol ott van. Sokszor hallom emberektől, hívőktől, légy velünk, maradj velünk, légy velünk. őszinte kérés, és az ember szeretné, hogy így legyen. De mit fejez ki ez a kérés? Hát nincs velünk. De vegyük észre, Uram, hogy itt vagy. Hogy a te jelenlétedben tudjak élni, cselekedni, ahogy kimegyünk majd innen, és figyeljük meg, hogy mi vesz bennünket körül, és bennünket belülről sugárzik a lényünkből az Isten jelenléte. Ezt mi döntjük el, ezt mi készítjük elő, ha kitartó, imádkozhatunk ezért. Hogy tudjunk ilyen kapcsolatban lenni Istennel. És akkor nem kell senkit sem bíztatni arra, hogy hála és öröm legyen a szívében. Mert akkor a szívünk, lelkünk tele van ezzel a derűvel, ezzel a bizalommal, ezzel a tapasztalattal, hogy ez valóság. Ami a leginkább szüksége van az embernek, az a béke. A lelki nyugalom és a béke. Ez gyógyerő. Öröm legyen számunkra, hogy imádhatjuk az Urat, és részt vehetünk munkájában. Isten, aki oly nagy szabadulást szerzett számunkra, nem úgy bánik velünk, mint valami kemény, sokat követelő munkaadó. Ő a mi legjobb barátunk, velük akar időzni, amikor imádjuk őt, hogy megáldjon és megvigasztaljon minket, hogy betöltse szívünket örömmel és szeretettel. Pál apostol így élt, a halála előtti levél tele van örömmel, a Timóteushoz írt második levél, tele van derűvel, bizalommal, hálával. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltételt nékem az élet koronája, amelyet megad nékem ama bíró, az igaz bíró ama napon. Ezzel a hittel élt és halt. Nagy példa ő, ő bemutatta emberi szinten, de persze mások is, de ő most őt idézem, Jézus Krisztusban elrejtett életnek a titkát. Ugye itt van az ige kardja, meg a kard, amivel lefejezték, és itt van az a Biblia, amire építette a hitét, mert számára az Isten beszéde volt az irányadó mindenben, és erre tanította az ő követőit.